Öregedő képek. Villámlás. Kiüt rajtam is a vész. Állandó kínlódás. Vissza kell szereznem az egészségemet. Nap mint nap meg kell nyugodnom. Jókedvel dolgozok, szeretek dolgozni, nagyon sokat dolgozok, csak a munka tud megnyugtatni. Akkor érzem jól magam, mikor munkától kimerülten elernyedek. Dolgozok és élek. Ez talán bizonyosság. Éppen olyan vagyok, mint mások. Gyerekkorom óta makacs, rendszeres rendszertelenséggel villámként üt belém a félelem. Pedig rég elköltöztünk Keresztúrról egy másik városba, onnan megint másikba. Házasságom óta harmadik helyen telepettünk meg, mind messzebbre szülőhelyemtől és a kisvárostól, melynek gyermekotthona felnevelt. És ahol családot alapítottam. A költözéssel, mintha új életet kezdene az ember. A barátok is úgy jelentkeznek bútort cipelni, parkettet fényezni, ablakot pucolni, mintha új házasok lennénk. Reggelenként még kábultan és jóleső érzések bizseregtetnek, ahogy az ágyból kikelve bolyhos fürdőköpenybe bújjuk. A bőrömön is büszkeség viháncol, Istenem, fürdőköpenyben én papucsba lépek, bemegyek a fürdőszobába, fűtőtest is van itt. Már langyos a levegő, ráérősen készülök a borotválkozásra, és olyan ünnepélyesen borotválkozok. Amíg tehetetlen öregember nem leszek, addig magam borotválkozom. Ahányszor életem végig minden nap borotvát fogok magamra, öntudatlanul belém vág a tudat, mint borotva penge rezzenő sörtébe, igen, ismétlés. Minden reggel borotvával. Az örökös ismétlődés élesen bekalitkáz. Ünnepélyesen. A megszűnésig élesített és a tökéletesség élességében eltűnő, egymást váltó borotva él egyenesek legalján kivételes ünnep. Egy régi szilveszter éjszakáján borotválkoztam a legünnepélyesebben. Szilveszter éjszaka ünnepelt, mintha fiam születése alkalmából, mindenki. Nagyon mélyen aludtam pár órát az év utolsó napjának izgalmai miatt. Mikor felébredtem és borotválkozni kezdtem, azt éreztem, engem, minket ünnepel a világ. Hajnali fél ötkor talpon mindenki. Zene szól, pohárcseng, mintha az egész városka visszhangosan zsivajozna egy hatalmas, talpas pohárban. Feleségem a szülészeten, a nehéz műtét után jól érzi magát. Az új év első órájában az ablakra kapaszkodva kiabáltam be hozzá. Neki mozdulatlanul kellett feküdnie. Láttam a gyereket. Felmutatta az ablak mögött a nővér. Egész közelről láttam. Csak két ablaküveg választott el tőle. Úgy magyaráztam, mintha én szültem volna. Anna nem láthatta a babát. Öntudatlan volt a műtét közben is utána is. Olyan a szája, mint az anyámé. Ezt nem kellett volna mondanom. Mintha magamat is bántottam volna. Ellenőrizetlenül perdült le a nyelvemről. Rögtön meg is bántam. Erősen szép kicsi gyermek, nem olyan vörös és formátlan, mint lenni szoktak a csecsemők. Hazajöttem. Leültem az ágyra, és úgy maradtam. 3 óra múltán riadtam fel. Kimerültségtől zuhantam álomba, mint akit lebunkóztak. Teljesen kipihentnek éreztem magam, amikor felébredtem. Indulok borotválkozni. Fiam, és az új év tiszteletére. Nem is történhetett másként. Nem is lehetett volna rossz vége. Olyan biztos ez, mint semmi a világon. Pár órával ezelőtt még elkeseredetten akartam verekedni, Anna zokogva érkezett haza a könyvtárból, látom az arcán órákig sírt. Sosem tudott védekezni Grammer Otto igazgató elvtárs ellen. Feküdt féloldalasan az ágyon. Hasa szinte elfolyt mellette, a sírás ritmusára rázkódott. Tehetetlenül álltam mellette. 200 lejt megint levonatott. Szótagonként erőlködve préselte ki magából a szavakat. Üvöltözött! Ezt mellékesen tette hozzá. Éreztem, hogy neki szaladok fejjel a falnak, éreztem, ütni kell! Semmi nem történik ok nélkül. De nem én vagyok az oka! Itt van. Még egy hónap, megszületik. És miből vásárolunk? Akkor már befejeztem a szakiskolát. A harmadik faluba jártam ki dolgozni minden reggel. Feltéve, ha nem kellett ott aludnom, vagy éjszaka is dolgoznom, mert kampányban éjjel is szántottunk. Keresetünkből életet akartunk kezdeni. Tehát alig éltünk. Elkeseredetten ülök az ágy szélén. Anna már nem Grammer miatt sír, hanem engem vádol.
Nem akarod megérteni, hogy nem vagyok hibás.
Anna hasa megereszkedett. Elereszkedett tőle, mintha nem is az ágyon fekvő nőhöz tartozna. Elidegenedett testrésznek látom. Annához érek óvatosan. Bocsánat kérően megrázom. Visszakozásomat látva még jobban zokog. Fehér népcsel, gyűlölöm. Utálom, szét tudnám pofozni az ostoba önző képét. A fene a szűk agyát, miért vonaglik itt nekem, mindjárt világra sírja a gyereket, miért nem uralkodik magán, a hasa rázkódik, veszélyesen rázkódik, hát nem veszi észre. Fontosabb most sértődötten szűkölni, fontosabb félelmet, bűntudatot verni belém ezzel a könnyes nyűszítéssel? Fontosabb, mint óvni a magzatot? Hát ennyire fehér nép a fehér nép. Gyerekkel a hasában is ennyire fehér nép.
Ne bőgj. Szépen kérlek, ne bőgj.
Mert agyon csaplak, ha nem hallgatsz el.
Leütlek.
Leütlek, ha nem nyugszol meg. És mindennek a tetejébe te vagy a hibás, és azzal akarsz lerázni magadról mindent, hogy kirázod a gyerekedet. Könyörgöm, ne sírj. Szépen kértelek, megalázkodom, nagyon szépen kértelek, nyugodj meg.
Nyugodj meg. Simogatni kezdem Annát. Minden mozdulatom bocsánatkérés. Enyhén magam felé vonom. De ő csak hüppög, szünet nélkül csúnyán hüppögő szájjal tátok.
Itt nincs mit tenni.
Nem lehet mellette maradni.
Hirtelen indulattal döntök, és felállok. Indulok a főzőfülke felé. Tojást rántok. Te jössz. Ahogy az ágytól távolodom, a tányérral szöszmötölök, a sírás artikulálatlan robaja fegyelmezettebb ritmusúvá szelidül, az ágy megnyikordul, Anna felül.
Várj! Hagyd a tojást! Szereztem húst, sütök belőle.
A nedves zsebkendőt a zsebébe gyömöszöli. Keze fejével még egyszer megtörüli a szemét, lesimítja a haját, s a hasát fogva, nem merem megkérdezni tőle, fáj, a rezsóhoz billeg. Serceg a hús, Anna terít. Vasalt fehér abroszt vesz elő, vörös bort tesz az asztalra, csendesen, lesütött szemmel mozog. Eszem. Ő ül velem szemben, bűnbánóan néz, és mosolyogni próbál. Ekkor veszem észre. Te nem eszel? Nem. Nem vagyok éhes. Mondja olyan szerű arckifejezéssel, amilyennel nagyanyám hárította el a vasárnapi ebéd finomabb falatait, hogy nekünk több jusson. Eféle nagy lelkűségben tetszelegne Anna? Elmegy az étvágyom. Mereven lehajtott fejjel nézem a tányért, hogy Anna ne vegye észre az arcomon a dühöt. Egyél. Neked kell jól táplálkozni.
Egyél csak. Én nem vagyok éhes.
Rég volt dél, egyél. Tudod, hogy jól kell táplálkoznod.
Á?
Mondom, nem jó kedvedből, nem magadért, de egyél.
Mert veszem ezt a tányért, és mindjárt úgy vágom földhöz, hogy miszlikbe szakad a padló is. Nekem elhagyd az ilyen cseleket. Úristen, szülés után 2 hónappal olyan 2 pofont lekeverek neked, amilyenről még nem is álmodtál ebben a kurva életben. 2-t vagy 4-et vagy többet mindenért. Megfizetek, amiért a terhességed arra használtad, hogy kínozz, miközben nem akarod észrevenni, hogy nem nekem ártasz, hanem a gyerekednek. Nem keresni kellene a bajt, hanem kerülni. Nem a nyavajgást kellene keresni, de te csak engem táncoltasz, mint vásári medvét, nap mint nap feldühítesz. És nekem titkolnom kell, hogy feldühítettél. Mindegyre kihozott belőlem másból is. De más nem gyűri le a kedvedért. Grammert is felhúztad. Pedig mondtam, kerüld ezt az embert, mint a veszett kutyát. Mert bármire képes, az ilyenek nincsenek semmire tekintettel. Ezek belerúgnak a hasadba, ezek tönkre tesznek. Ha nem kerülöd őket, ha nem óvakodsz tőlük, akkor már hiába jövök én. Hiába féltelek, hiába teszek meg mindent, érted? Hiába futkosok körülötted, mint egy kicsi kutya, hiába, ha te.
Igyál legalább egy pohár bort. Az jót tesz. És tényleg jót tesz. Úgy fut szét az ember testébe, mintha az ember teste itatós papírból lenne. A csillogó vörösbor, piros lótinta, rózsaszínűre áztatja az itatós papírt. Grammer Otto, ez a szürke, lampos kutya már szinte érdektelen, közömbös távolságból somolyogva szűköl, kerülget, sunyít, szimatol, ugat, de már nem harap. Jó ez a bor.
Igen, bólint Anna keze a hasán.
Fáj?
Sajog. Egész délután fájt.
De nem erősen.
Nem.
Így áll. Azt mondják, az jót tesz. Anna ráhajol, könyököl az asztalra. 2 kezébe fogott poharát babrálja zavartan. Hasa köré görnyed, mintha az ölében valami fickándozna. Mintha ki akarna onnan szökkenni, röppenni, esni, és ő lábaival, kezeivel, testével körülzárja, körülóvja ezt a testet, körbezárható, gömbé zárható kicsiny teret.
Megsimogatnám a hasát, rátenném a tenyerem. Rúg? Csak mozog? Fáj?
Be volt rúgva? Kérdezem békülékenyen.
Nem hiszem. Ittak, de nem hiszem, hogy részeg volt.
Anna hálásan pislog, hogy végre az is érdekel, mi történt. Amíg megveszi magának a kocsit, a villát, addig a félvárosnak kereskedelmi érettségi diplomát kell adjon.
Ahány főnök, annyi diplomás pincér lesz keresztúron.
Az a baj, hogy a könyvtárban dolgozom, és mindent látnom kell. Ő tudja, hogy mindent látok. Hozzám ülnek be a vizsgázók, hogy tankönyveket kérjenek, belelapozzanak, nálam csomagolják be az ajándékokat. Ha nem akarom, akkor is látom. Ő tudja, és ez a baj.
Most mit hoztak neki?
Perzsaszőnyeget.
Egy-egy üveg bort azért neked is adhatnának, hogy ne járjon el a szád. Az érettségiző elvtársak.
Mondom, csupán ezért üvöltöz, dühében, a tekintély miatt.
Az én igazgatom is bejár hozzád a könyvtárba?
Az ilyen nagyobb kutyák nem, ők csak oda kocsiznak vizsgázni. Nem is tudom, belepótolnak-e az ajándékokba.
Érettségizett. Érettségizett pincér lesz a traktoristák igazgatója, diplomája szerint.
Ezen röhögök, röhögök.
Mindenki pincér lesz. Zseniális ötlet volt kitalálni ezt az összevont esti tagozatot a kereskedelmiben.
Nem kell naponta órára járni.
Csak évharmad végeken egy hétig sűrített programmal előadásokat hallgatni. Utána vizsgázni. És 4 év alatt megvan a szakérettségi, kereskedelmi érettségi, pincér érettségi.
Az igazgatómat már úgy hívják, a cukrász. Hát nem kacagás. A traktoristák főnöke az érettségizett elvtárs pincér, cukrász vagy szakács érettségivel. Ebben a városban a főnökök, akiknek a mesterségük mellé érettségi diploma is kell, hogy főnökök maradhassanak, mindnyájan pincér diplomával fogják szolgálni a munkásosztályt. A keresztúri proletariátus élcsapata a pincérosztály. Évente egy-egy érettségiző pincérosztály. Grammer igazgató elvtárs pincér serege. Csak látnék már egyet csokornyakkendővel, szalvétával hajlongani.
Mit parancsol a kedves vendég?
Akkor mese nincs, akkor mi is elmegyünk a vendéglőbe. Cukrász elvtársat vagy valamelyik elvtárs pincért odaintjük.
Röhely. Tiszta röhely. Nem csoda, ha ez a műsor a műhelyben. Szolgálj fel egy francia kulcsot.
Cukrász megüti a guta, a fülébe jut.
Tiszta kabaré.
Néha már fáj az állkapcsom a visszatartott röhögéstől.
És megmondjuk. Elvtárs, hozzon nekünk egy diplomás flekkent.
Anna kacag, hosszan. Már-már erőltetetten. Ránk bele a teste. A hasához kap.
Fáj!
Nyilal. Jaj, ne kacagtass! Nem kacagtatlak. Látod, szórakozhatsz is a pincér elvtársakon. Kerülni kell őket, szórakozni kell rajtuk. De már nem szórakozunk. A bor elernyezt.
Ágyba kívánkozom.
Reggel majd mosogatok, mondja Anna. És ő is vetközni kezd. Elfordul. Ne lássam a hasán pattanásig, repedésig feszülő kinyúlt bugyit. Nehézkesen ül az ágyra. Nagyon csúnya vagyok?
Dehogy. Megsimogatom a vállát. Ha csak azt, ha csak a vállát nézem, tényleg a lányos Annát látom.
Bebújik az ágyba, átöleli a nyakamat.
Aztán megint sírni kezd. Fennebb húzódik a párnán, az az érzésem, lemarad a hasa. Ettől összerezzenek. Sírása idegesít. Idegesít, hogy úgy szorítja magát hozzám, mintha mit sem tudna a hasáról. Mintha az levehető, elhagyható, levehető volna. Azért, hogy mi összebújhassunk. Sírásra ébredek.
ilyet sírásra.
Vérzek. Szivárog a vér.
Fáj?
Sajog.
Ne sírj. Öltözünk, megyünk. Feladom rád a blúzodat, ne nyújtózkodj, ne erőlködj, felöltöztetlek, mint egy gyereket. Meg sem kellett volna moccanni. Már napok, hetek óta ki se szabadott volna lépned a házból. Mellém se szabadott volna feküdnöd. Meg sem szabadott volna érintenem téged. Ne félj, nem lesz semmi baj. Gyere, tudsz lépni, fogozz belém. Mit kell tenni? Olyan szabad járni? Muszáj.
Meg ne csúsz. Elfáradtál, megállunk, pihenünk.
Istenem, mi lesz?
Semmi baj nem lesz.
Mert ha igen, akkor... Mert ha gyereknek vagy neked, akkor én neki megyek. A pincér elvtársakat félrelököm, és agyonütöm Grammer Ottót.
Hazamész.
Itt maradok. Egyfolytában itt leszek. Ha nem engednek be a műtő elé, akkor itt kinn a folyosón. Ha itt sem engedik, akkor az udvaron leszek. Itt leszek, ne félj!
Az úton taposom le traktorral Grammer Ottót. Kiveszek 200 lejt a zsebéből, és a torkán lenyomom. Egy pincérnyakkendőt, csokornyakkendőt is lenyomok a torkán. Belehajtok a traktorral a házába!
Jöttek egyszer későn a nővérek. Az asszonyka túl van a veszélyen.
Talán a kisfiú is megmarad. Hogy fogják hívni?
Pisti.
Pistuka.
Kiáltom. Majd helyesbitek.
István.
Nagyon megviselt Pistuka szegény. Na, reméljük a legjobbakat. Mondták a sürgőforgó, fehérköpenyes, magabiztos nők. Hogy mit is akartak mondani? Hogy pillanatnyilag minden rendben? Egy nővér az ablakhoz intett, majd belülről felmutatta Pistukát. Féloldalasan tartotta, hogy láthassam. Olyan volt, mint én. Vagy bátyám, vagy anyám. Mert mindketten anyámra ütöttünk. Mint szégyenükben az összes bitangok, mondogatta gyerekkoromban nagyapám. A nővér mutatójával megbirizgálta a Pistuka arcát, ő fintorogva elhúzta a száját. És megszűnt minden veszély.
Életre való! Tiltakozó kicsi gyermek!
Kiáltottam Annának az ablakon át.
Talán meghallotta.
Ha éppen eszméleténél volt, vagy éppen nem aludt. Akkor este bizonyosan csak egyedül ő volt a kimerültség, az álom, vagy a gyógyszeres kábultság öntudatlanságában az egész szülészeten. A betegek csiviteltek, a nővérek kávéztak, füstöltek, kocintottak. A rádió évi műsorát az udvaron is hallottam, olyan hangosan szólt, elnyomta a csecsemők vékonyka hangját. A sírás koncertet, mely a szülészetről mindig olyan családiasan áradt, elnyelte a tarka zsivajgás. Ünnepen született Pistuka, nyugodtan alhatok. Mindhárman nyugodtan alhatunk néhány órát.
Alhatunk.
Ébren van körülöttünk az egész világ.
Virraszt és ünnepel.
Ilyenkor hajnalban Anna megszokott ébredni, hogy engem ébreszthessen. Talán tapogatja maga mellett az ágyat, hogy felrázzon. Ébredj fel, lekésed a buszt. Keze a kórházi vaságy karjába, vagy a falba ütközik. Felriad, magához tér. Könnyűnek érzi a derekát, hónapok alatt beidegződött mozdulattal nyúl a hassa domborulatához.
Nincs. Micsoda érzés lett, amikor felébred egy nő, és ugyanabban a pillanatban ébred rá, hogy testének terhe nem tapintható, nem érezhető. Hasa üressé apadt.
Borotválkozom. Rögtön indulok, szaladok. Mire felébred, az udvaron leszek, kiáltani fogok. Biztosan behallatszik, mint ahogy távoli beszédfoszlányokra is felriadtunk néha, és a kíváncsiság az ablakhoz viszi. Anna persze nem tud mozogni, de minden rendben, kiáltom majd, egy hét múlva, 10 nap múlva, otthon vagytok.
Sietősen borotválkoznék, de nem lehet sietősen borotválkozni. Lassan, nagyon lassan siklik a borotva éle az arcomon.
Igazgató elvtárs?
Nem olyan fiúk vagyunk. Nem olyanok, akiknek ártani lehet. Minket nem lehet tűzzel se elpusztítani. Minket már csak öröm érhet. Gyáva, ocsmán, nyomorult, annyit se jelentesz nekem, mint az államon egy borosta. Behabozlak, habostól lekaparlak, a mosdókagyló barázlak, a város szennyvizébe kerülsz. De nem, még az undort se engedjük meg magunknak, igazgató elvtárs. Mi az ilyen érzéseknek fölötte állunk, elegánsan, hűvösen, mint egy főpincér.
Feloldozom a bűnei alól, kéjjelegjen, igazgasson, elvtárskodjon, pincérkedjen. Még sajnálom is magát, szegény nyomorult, akinek az az öröme, hogy árthat. Sajnálom, de nekünk nem tud ártani. Ne szenvelegjen már, mondom, hogy sajnálom.
Grammer elvtárs,
nem rúgom fenéken, nem ütöm meg. Sajnálom, ahogy sajnálni illik egy Grammer elvtársat, amikor annyira fáj neki, hogy nem árthat nekünk.
Szappanozás közben tükörbeli, elhomályosodó képmásomban rendkívül tisztán pillantom meg Pistuka arcát. A tükrök tisztasága mindig meglep. A foltos tükör képe is tiszta. Olyan a gyerek szája, mint az anyámé, a bátyámé, mint az enyém. A tükörkép mindig tiszta, sima. Csak az államon ronda a borosta. Ha magával a tükörrel borotválkoznánk, talán leborotválhatnánk az arcunkról a ráncokat is. Borotván pengéje fényes, mint egy tükör.
El sem mosom a borotválkozó készletet, hagyok mindent a kagylón szétszorva, bedörzsölöm szesszel az arcomat. Szaladok. A házőrző kutyák kitartásával fogom körbe és körbejárni a szülészetet. Istenem, olyan gyorsan nőnek ezek a gyerekek.
Van, amelyik már 8 hónapos korában beszél.
Lehetséges?
Azt mondják.
Aztán nálunk nem lesz sejpítgetés. Nekem mindenki beszéljen normálisan a gyerekkel, hogy ő is helyesen tanulja a szavakat. Ne elferdítve, gügyögve.
Biciklit.
Biciklit mielőbb. Feltétlenül. Az erősíti legjobban a hasizmokat.
A hasizom minden sportban fontos.
A tükör előtt borotválkozás közben mindig behúzom a hasizmomat.
Elégedetten és nyugodtan állok a tükör elé borotválkozni egy új lakás fürdőszobájában. Hajnal van, az este fogyasztott vörösbor még 6. Az ember nem ura a fejének, zakatol az agy, kattognak az erek, kergeképek villódznak, kergetőznek. Elkergethetetlenül. Hiába lehúnyt szem,
hiába az egy tárgyra merőn összpontosított tekintet, nem lehet elhessenteni őket. Mint átmulatott éjszaka után egy visszatérő dallam, amit képtelenség kirázni a fülből, amielől nem lehet bedugni a fület, mert átitatta az egész testedet. Öntudatlanul is annak a dallamnak a ritmusára lépeket szédelegsz, lélegzel.
Kopogtak az ajtón. Ugrottam, ki lehet. Nyitottam. Anyósom. Persze, hiszen telefonüzenetet hagytam. Kezi csókolom, mikor tetszett megérkezni? Vagy másfél órája, mondja. És a csomagjainak túl nagy figyelmet szentel. Egyenesen a szülészetre mentem. Baj van. A gyermek nem bírta ki.
Mit nem bírt ki?
Kérdezem, csupán azért, hogy teljen az idő, és teljen ki a csend, mert sejtem, hogy az életet nem bírta ki. Szégyenkezem. Nagyon szégyenkezem. Hát akkor legalább beszéddel hidaljam át a csendet, és rejtsem a szégyent. Mert egyetlen kérdés van az agyamban, miközben próbálom megjátszani, hogy anyósomra figyelek. Mennyibe kerülhet egy koporsó? Ha sokba kerül egy koporsó, nem tudom megvenni. Pénzt senkitől nem kérek. Erre pénzt én senkitől nem kérek. Erre pénzt nekem senki ne adjon.
Annának nem szabad megmondani egy-két napig, hadd forjon a sebe. Ha rászkodik a sírástól, abból baja származik. Véli anyósom.
Így lesz. Aztán én majd megmondom neki. Megmondom. Bizonygatom anyósomnak. Bizonygatom.
Nem volt merszem elmenni és megérdeklődni a koporsó árát. Egy barátom intézte el. Amikor megmondta, hogy csak 175 lejbe került, és én elővettem a pénzemet, és ki tudtam fizetni, le tudtam számolni a markába, akkor szinte sírok örömömben. És ma is apának érezhetem magam. Annyi esztendő után is változatlanul hiszem. Ha nem tudtam volna azt a 175 lett a zsebemből elővenni, akkor másnap traktorra ülök, és beütöm vele Grammer házának oldalát. De így a következő napokon dolgozni tudtam. Nem dobolt úgy bennem a vadindulat, hogy a traktorral kiforduljak a nagyútra, és mire észrevennék eltűnésemet, már is keresztúron az iskola vagy a háza körül üldözzem Grammert, míg csak nem érzem testén a kerekek puha döccenését. Többet gyerekünk nem lehetett, de én mégis apa voltam. Én helyt tudtam állni a kisgyerekért, én tisztességes koporsót is vettem neki. Én apa vagyok.
Új lakása meleg fürdőszobájának nagy, tiszta tükre előtt bolyhos köpenybe borotválkozik az ember. Elképzelni se tudná, mégis becsap a villám. Futhatok városról a városra, fürdőszobáról fürdőszobára, bárhová szaladhatok, bárhol vagyok, naponta szappanozom az arcom, kaparom a borostám, fiamra gondolok, pontos és élesre csiszolt képet őriz róla az emlékezetem. Anyámra hasonlít, bátyámra, és hát én rá. Szép fehér bőrű, nem vörös, mint a többi csecsemő. Annyi év után a borotválkozó ember agyának egy fáradt viccamlása, kisfiam csecsemő arcán borostát látok. Szakállas, öreg csecsemő képet cikázik át a tükör tiszta, közömbös üvegén.
A fürdőkád szélére ülök, masszírozom a homlokom, a tarkóm, képzelődések. Bátyám, a gyermekemről őrzött emlékképbe lopóztál. Mire észrevettem, rálopta magát, sorsát, irtóztató betegségét. Én folyton szaladok, városról városra. Az idő is vágtat, a képek állnak, változatlanul állnak az emlékezetünkben, de az én agyamba hirtelen előregedett egy emlékkép. Kísért engem is a progéria. Az idő is vágtat, csak úgy elzúg. Zúg a fejem. Épp kézláb, erős, nagyjából koromat mutató férfi vagyok. Nem kaphat progéria fertőzést az emlékezetem. Öregedő férfi vagyok. Természetes volna félnem, most már, természetes öregedésemtől. Nem félek. De ez a napom is el van rontva. Megmosom a borotválkozó felszerelést. Felöltözöm. Anna kikászálódik az ágyból, megkérdezi. Eszel valamit? Nem. Most nem. Körst ruzsinált elkésik. Felkapom a kabátomat, indulok munkába, az leköt. És ahogy belemelegedek, teljesen elfoglal. Késő délután majd jó leső fáradtsággal érkezem haza. Kilépek a tükörként csillogó, nedves, reggeli utcára.